arról szeretnék most beszélni, hogy győztesek vagyunk. Ezt a címet adtam az üzenetünknek, és Urunk, csak tényleg így jó, hogy megállhatunk, és felnézhetünk, és rátekinthetünk, és Te itt vagy velünk. Ja, Te közöttünk vagy, és bennünk vagy a Szent Szellemeden keresztül, és szólj most hozzánk, légy a mi segítségünk. Jézus nevében. Amen. És II Korintus 4:8-10, csak szeretném ezt felolvasni. Mindenfelől bajok vesznek körül, és nehézségek szorongatnak bennünket. Mégsem szenvedünk vereséget. Sokszor nem tudjuk, mit tévők legyünk, de nem esünk kétségbe. Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha földre terítenek, de nem tudnak egészen elpusztítani. Mindig testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy az ő feltámadott élete is megnyilvánuljon bennünk. És Pál írta ezeket a sorokat, és azt gondolom, hogy az ő élete az teljes mértékben leleplezi ezt, hogy sokszor az életben így bajok vesznek körül. És ezek a bajok lehetnek belső bajok, és úgymond külső bajok, amik kívülről jönnek. És ezen gondolkoztam, hogy mik lehetnek ezek a belső bajok. És tényleg csak én az elmúlt hetekben, nem tudom, hogy van ez, de amikor Balú megkér, hogy szóljak innen, vagy van-e valami gondolatom, valahogy onnantól kezdve így folyamatosan, tehát támadást élek meg. Valahogy az ellenség az nem akarja, hogy Isten használjon innen a pulpitusról. És gondoltam arra is, hogy lehet, hogy ez azért is van, mert én nem mindig vagyok felkészült, vagy nem érzem felkészültnek magam, vagy nem gondolnám, hogy Istennek van egy üzenete számunkra. És az egyik ilyen, ezek a negatív gondolatok, amik ilyen belső támadások lehetnek, vagy belső problémák így az elménkben, hogy nem vagyok képes rá, vagy nem akarom megcsinálni, nem tudom megcsinálni. Vagy el fogok ebben bukni, nem olyan lesz, mint amit mondjuk várnék magamtól. És rengeteg ilyen belső küzdelem, aggodalom, feszültség van az emberekbe, akár így a gyerekeink irányába, egy iskolaválasztásnál, vagy bárminél. És aztán ott van lehet testi, fizikai probléma, egy betegség, ami akár lehet hosszabb, vagy rövidebb az életünkbe. Ez is meggyengíthet minket. Meggyengíthet attól, hogy ahogy énekeltük is, hogy megálljunk és felfelé nézzünk, hogy Istenre tekintsünk, így a megpróbáltatások közepette is. És hálás vagyok tényleg így Ildiért, a feleségemért, hogy tudott ezekben a napokban támogatni, pedig ő sincs túl jól, de mégis tudott támogatni és bátorítani. És tényleg hálás vagyok nektek is az imákért. És aztán lehetnek külső támadások és nehézségek. És szerintem nem kell, hogy említsem ezt az ukrán-orosz konfliktust, ami most talán lesöpörte a híradásokban a pandémiát, az ötödik hullámot, a nem tudom, hanyadik hullámot. Tényleg áthelyeződött a híreknek a fókusza a háborúba, vagy a háborúra, hogy mi történik ott, hogy tényleg az embereknek menekülniük kell, és el kell hagyni az otthonaikat. És ezek nem könnyű helyzetek, és ezek valós helyzetek azoknak az embereknek. És lehet így a közösségi médiában videókat nézni támadásokról, és azokról az emberekről, sőt a tévé is mutatja ezeket a menekülteket, és hogy mennyi egyház összeáll és segít, és mennyi szervezet próbál segíteni, tényleg szállást találni, vagy akár a jövőben munkát találni ezeknek az embereknek. És csak azt akarom mindezzel így kifejezni, hogy bajok vesznek körül. De ahogy itt Pál is írta, hogy tényleg így a 8-as vers, 9-es versben, hogy sokszor nem tudjuk, mit évők legyünk, de nem esünk kétségbe. Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. És néha a földre terítenek, de nem tudnak egészen elpusztítani. És ez tetszik nekem, mert ebbe ott van a remény. Hogy lehet, hogy ha körülnézel, vagy a helyzetedre nézel, akkor úgy érzed, hogy itt a vég. Hogy ez nem mehet tovább. Vagy csak elkeseredsz. Hogy ez így nincs rendjén. Vagy akár még azt is fölveted, hogy miért történik ez, vagy miért történik velem ez. De azt mondja, hogy néha földre terítenek, de nem tudnak egészen elpusztítani. Hogy van remény, hogy győztesek legyünk ebben a helyzetben. Ahogy Pál győztes volt, és majd meg fogjuk ezt nézni így a vége felé. És arra gondoltam, hogy mi okozhatja ezeket a próbákat, küzdelmeket, ezeket a történéseket, hogy miért történnek ezek, és az egyik ok az lehet, hogy mi emberek elég őrzők vagyunk, és alapvetően a magunk javát keressük, és így hozzuk a döntéseinket. Ezért a döntéseinkkel akár tényleg ezt az ukrán-orosz konfliktust nézve, mind a két félnek megvan a maga koncepciója, elképzelése, hogy mi lenne a jó az ország, a nép számára, és ezt próbálja keresztül vinni a másikon. Aztán a másik dolog, hogy van egy szellemi ellenségünk, Sátán, az ördög, aki azon van, hogy hogy ezekre a nehéz helyzetekre tekintsünk, és elvonja a fókuszunkat, és megakadályozzon attól, amire Isten elhívott, hogy igenis mi hívőként só és világosság legyünk az emberek számára. De akár nem hívőként is, tudod, hogy odaállj valaki mellé, és egy segítő kezet nyújts számára. Nem tudom, hogy mikor mi lehet ez, melyik helyzetben, de hiszem, hogy a Szent Szellem az segít abban, ad felismerést, hogy hogyan tudunk segíteni a másiknak. És Róma 8:37 az előtte lévő versekben egy csomó dolgot felsorol Isten, hogy mik azok, amik nehézségeket okozhatnak, de azt mondja 37-ben, hogy mindezek ellenére minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, sőt, még annál is többek ő általa, aki szeretett bennünket. És hiszem, hogy ezek az igék és Isten szelleme, ezek segítenek abban, hogy mi is segíthessünk embereknek. És tényleg ezért is csináljuk, én azt gondolom, évek óta, vagy már most lehet, hogy 10 éve is az ételosztás szolgálatát, hogy tudjunk segíteni, ne csak Isten igéjével, hanem tényleg azokkal a lehetőségekkel, amit Isten ad nekünk, gyülekezetnek. És csak hagy olvassak föl egy ismerősömnek a Facebook bejegyzését pár órával ezelőtt tette föl, és tényleg csak ez így megérintett, a találkozás ereje. Történt, hogy a lányommal sétálunk, útközben megállunk, és olvassuk a feliratokat. Most elsős. Egyébként ez egy igaz történet, tegnap történt meg velük. Autókijáró, Szent István tér, lángos, sör. Ahogy rátérnénk a rövid italokra, megáll mellettünk egy idősebb férfi. Kedvesen mosolyog, szóba elegyedünk. Láthatóan ivott, mégis józan ésszel beszélt. Néha féltő mozdulattal megsimogatja a lányom fejét. Más ilyen helyzet, ilyen esetben arrébb állok egy viszláttal. Most a maradás mellett döntöttem. Lusta szombat délelőtt. Az egyébként türelmetlen lányom sem húzogatta a kabátom alját, sürgetve az indulást. Miután rövidre zártuk, miért áldogálok a kocsma ajtóban egy 7 évessel, a férfi az unokáiról kezdett beszélni. Csak úgy sugárzott, miközben szájára vette sorban a neveiket. Telefonján azonnal képeket is mutatott, egyiken válvetve áll a nagyobbikkal. A fotókon mindig jobban néz ki az ember, de itt, mintha nem ugyanaz a két ember lett volna. Tőlem szokatlanul nem kérdeztem telibe, csak óvatosan. Hová lettek a muszklik? A férfi a korábbi lendülettel meséli, hogy egy baleset miatt az elmúlt másfél évben lábadozott. Milyen baleset? Kérdeztem. Az arca még soványabb lett, mint előtte volt. Elszürkült és homályos lett a tekintete. Tudja, egy hasonló korú kislány meghalt, mint a magáé. Mondta már zokogva. Sietve kutattam az agyamban a hírek után. Másodperc töredék része alatt futott át a fejemben az elmúlt másfél év rendőrségi archívuma, de már mondta is, mint akiből kiszakadt a fájdalom. A csillagtéri. Én voltam a sofőr. Megállt az idő. A szemében ott volt a baleset minden egyes pillanata. Már becsuknia sem kell, látja. Ott van az élete minden percében. Megöleltem, elköszöntünk. A lányom annyit kérdezett, ki volt ez a bácsi. A kérdés igazából az, hogy miért találkoztunk. Talán ő egy lépéssel közelebb került, hogy feldolgozza a feldolgozhatatlant. Én kétszer olyan erősen szorítottam a lányom kezét a következő zebránál. Nem tudhatjuk. Talán egyszer kiderül, de egyikünk sem az már, mint akik a találkozás előtt voltunk. És csak azért olvastam ezt föl, azon túlmenően, hogy ez megérintett engem, mert sokszor tényleg úgy járunk elünk emberek között, hogy nem tudjuk, és persze nem is kell tudnunk mindenkinek az élethelyzetét és történetét, de attól még ezek ott vannak. És szerintem szükségünk van arra, hogy olykor lelassuljunk, és megálljunk, és elgondolkodjunk, akár a saját élethelyzetünkön, akár más embereken. Mert Isten ismeri ezeket az élethelyzeteket, ahogy a mi élethelyzeteinkeit, minden ember élethelyzetét, és és számára fontosak ezek az élethelyzetek. És hiszem, hogy arra lettünk elhívva, az a küldetésünk, hogy azzal a reménységgel, ami reménység megvolt Pálnak, azzal a reménységgel tudjunk közeledni emberek felé. És nem feltétlenül azzal, hogy egy ilyen találkozáskor akár egyből Jézussal jövünk, hogy igen, van Jézus, aki nagyon szeret téged, és hogy ő megbocsájtott, hanem tényleg, ahogy ez az ismerősöm, igazából nem ítélkezett, nem vádolta ezt az illetőt, hanem csak ott volt és meghallgatta, és megölelte. És lehet, hogy ez a találkozás, ez az elmúlt másfél év távlatában ennek az illetőnek többet jelentett, mint mondjuk az, hogy a bíróság mondjuk. Nem tudom, nem ismerem, hogy mi lett ezzel az illetővel, de hogy többet jelent, mint mondjuk az, hogy a bíróság azt mondja, hogy nem kell börtönbe vonulnod. És tényleg egy kicsit visszautalva, vagy azok a menekültek, akik most átjönnek a határon, és próbálnak a rokonaiknál picit megnyugodni, és békére lenni, tényleg ezeknek az embereknek is arra a békességre, irgalomra van szükségük, ami nekünk megvan Jézus által. És erre gondoltam, hogy törekedhetünk így a következő hetekben, hogy kicsit más szemmel nézünk az emberekre. És elismerem, olykor ez nem könnyű. Tényleg nem könnyű feladat más szemmel nézni a mellettem lévőre. és meglátni azt, amit Isten lát. És ezért is van szükségünk, hogy elcsendesedjünk, hogy lelassuljunk. Nem csak ilyenkor, mikor vasárnap délelőtt betesszük ide a lábunkat, és élvezzük egymás közösségét, társaságát, hanem tényleg így a mindennapi teendők közepette, akár egy imasétával, ja, vagy csak előveszed a Bibliát, és elolvasol egy igeverset, és gondolkodsz azon. És és említettem Pál életét, és biztos sokan tudjátok, hogy igazából milyen tökéletes élete volt addig a pontig, amíg Jézus le nem lökte arról a bizonyos állatról, és nem szólította meg. És ez a tökéletes élet, ezt idézőjelbe téve, legalábbis ő úgy gondolt magáról. Valahol azt mondja, hogy én a zsidó között zsidó voltam, és hogy a törvényt megtartottam. De közben meg Isten népét üldözte, úgyhogy nem is tudott róla. De aztán valami ott megváltozott, és talán legtöbbünk úgy ismeri ezt, hogy Pálfordulás. Hogy tényleg egy olyan változás következett be Pál életében, ami előtte nem volt. És csak picit az életéről, hogy többször megkorbácsolták, kis híján halálra kövezték, élete egy részét börtönben töltötte, és hogyha nem, akkor is üldözésben volt része. Tényleg. És de mindezek ellenére abban a feladatban járt, amire Isten elhívta, hogy az, akit ő megismert, Jézus Krisztust az embereknek bemutassa. Mikor ott volt a börtönben, akkor a börtönőrök meg lepődtek azon, hogy amikor elmenekülhetett volna, ő ott maradt. És tényleg sokak megismerték Jézust, megtértek Pál által. És ez a mi küldetésünk is itt Szegeden, hogy egyrészt engedjük, hogy Isten használjon minket emberek életében, és bemutassuk, ahogy a 10. versben mondja, hogy mindig testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy az ő feltámadott élete is megnyilvánuljon bennünk. Hogy azt gondolom, erre kell törekednünk, hogy tényleg Jézus élete egy ilyen találkozásban, mint ennél az ismerősömnél, vagy akár tényleg a munkahelyeden, vagy bárhol, amerre jársz, tényleg Jézus élete legyen nyilvánvaló, hogy nekünk ott van az a reménység, amit Isten adott nekünk. Hogy amikor próbák vannak, akkor tudhatjuk, hogy az a próba egyszer véget ér. Mert azt mondja Prédikátor 3-ban, hogy minden időszakokra adatott. Hogy ideje van a sírásnak, ideje van a nevetésnek. És úgyhogy azért remélem, hogy ez így bátorít minket. még ezen a nem túl vidám történeten, bár azt gondolom, hogy tényleg sokat segíthetett ennek az illetőnek, és sokat segít nekünk is, hogy másképp nézzünk az emberekre. És így befejezésképpen 2 Timóteus 4.7-ben azt mondja Pál, hogy végig küzdöttem a szép harcot, pályafutásomat befejeztem, s a hitet mindvégig megőriztem. Vár az igazságosság koszorúja, a győztesnek járó jutalom, amelyet maga az Úr, az igazságos bíró fog átnyújtani nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik szeretettel és vágyakozva várják őt vissza. És Pálnak megvolt ez a bizonyossága, ahogy nekünk is meg lehet, hogy meg lesz a jutalmunk minden egyes olyan dologért, ahol engedtük, hogy Jézus élete megnyilvánuljon rajtunk keresztül. Hogy meg fogjuk kapni ezt a koszorút és ezt a jutalmat. És én meg vagyok győződve, hogy hívőnek és nem hívőnek Isten ugyanezt a koszorút akarja adni. Ez a mi célunk, vagy ez a mi küldetésünk, ezért vagyunk itt a Földön, hogy minél többen megismerjék Jézust, és meghapassák ezt a koszorút, ezt a jutalmat. Úgyhogy ez most nem volt talán olyan hosszú, mint Balu szokott, de kérlek, nézzétek ezt el nekem. És imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, Atyán, köszönjük neked, hogy Te ott vagy az élethelyzeteinkben, legyen szó bárkiről. Köszönjük neked, hogy van egy reménységünk, hogy győztesek vagyunk, hogy a próbák, a küzdelmek a javunkat szolgálják, és csak rajtunk múlik egy módon, hogy ez előre visz, és nem hátra. Köszönjük a Te drága Szent Szellemedet, köszönjük a Te igédet, köszönjük, hogy velünk vagy. Amen.